A szünetben voltak egy jó pár kérdések, csak az egyiket említeném. Az, hogy ugye beszéltünk bálványokról, hogy azok a dolgok, amit túlságosan vágyakozunk. De testvérek, nem akarom, hogy kiirtani senkinek a lelkéből azt a vágy. Mert mi nem vagyunk szerzetesek. Ó, csak elvonulunk a világtól, vagy sztoikusok, akik nincsen vágyak, és az a boldogság, hogy nincsen vágy. És vannak ilyen vallások, szemléletek, akik ezt nagyon hangsúlyozzák, mert látják, hogy a vágy az mennyire nehezen tudunk kezelni. És azt mondom, hogy az nem a megoldás, hogy kiirtjünk belőlünk a vágyat. Kezelni kell a vágy. És figyelni kell a saját lelkedre, hogy amikor vágyakozol valamit után, egy kapcsolat után, vagy egy karrier után, még mindig tudod azt kimondani, hogy de mégis Isten az első, és ő a legfontosabb az életemben. Értedek, ez a vívódás, ami a lelkünkben megy. Nem könnyű, nem könnyű, de erről van szó. De volt egy másik kérdés, amit arra szeretnénk beszélni, hogy mi van, hogy ha nincs valami az életemben. Ugye, mert felsoroltam különböző dolgok, főleg karrier, főleg kapcsolat, ha az életemben van, és túlságosan ragaszkodok hozzá, túlságosan elvárom mindent attól, hogy én értékesnek érzem magamat, vagy az én identitásom, azon múlik. De mi az, hogy ha nincs semmi az életemben, amihez ragaszkodok? És ez egy érdekes kérdés, mert a Biblia úgy beszél rólunk, hogy úgy voltunk teremtve, hogy nekünk muszáj valamit imádni. Ilyen imádó lények vagyunk. És én felsoroltam néhány dolgot, amire vigyáznunk kell, hogy ne imádjuk egy munkahelyet, vagy egy kapcsolatot. De igazából, amire kell gondolkozunk, hogy nem dolgokról van szó. Inkább mi az, amit legfőképpen imádjuk? Saját magunkat, ugye? Saját magunkat, nem főleg dolgokat, inkább saját magunkat akarunk előre helyezni, mint a legfontosabb az én életemben. Ugye? A fő bálvány mindannyiunk az életünkben, az az én saját lelkem, az én lelkem. Én akarok az elsőnek lenni az én életemben. Minden reggel leborolunk saját magunk előtt, ugye? És Isten azt mondja, hogy én akarok lenni az első az életedben, jó? Tehát ezek nagyon-nagyon finom kérdések. Én beszélek a saját életemről, a saját küzdelmekre, hogy mit jelent előbbre helyezni Istent, Jézus Krisztus az én életem, hogy ő az első az én életemben, jó? Tehát erről szól ez a vívódás, ez a kettes állapot, ez a kettes harc, ami a lelkünkben van. Amit ma este fogunk megnézni a Dr. Jekyll és Mr. Hyde című filmben, ez egy túlzás. Azért az a film azért jó, mert túlzásan bemutatja ezek a gondolatok, amiről beszélünk itt délután. Tehát most szeretnék folytatni és tovább lépni, hogy akkor ez hogy néz ki, hogy az Úr Jézus Krisztus az első helyén van az életünkben. Tehát elkezdhetek, hogy mindenki kapott ebből a grafikából? Mindenkinek megvan egy példány? Még van egy vagy kettő, azt hiszem, ugye? Egy pár példa van itt, jó? Amit a kezdetetekben van, úgy neveztem ezt, hogy a Heidelbergi KT körforgalom. És a nyáron ezek a gondolatok csak bombáztak a fejemet, és azt mondja, kell csinálni egy képet belőle, és ez lett belőle. És nézzük meg, hogy ez hogy néz ki az életünkben. Mi reformátusok nagyon büszkék vagyunk a református KT, a Heidelbergi KT-ről, ugye? És, de nem túlságosan, nem túlságosan. És az első kérdés és felelet nagyon szép. Ha konfirmáltál a református egyházban, akkor ismered legalább az első kérdés és a felelet. Hogy olvasom el, nagyon szép. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Felelet? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, ha valaki ismeri, mondjatok velem. Akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindenek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet fölől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Testvérek, ez olyan szépen fogalmazza, hogy mit jelent, hogy az Úr Jézus Krisztusban van az én identitásom. Mit jelent, hogy Isten gyermeke vagyok? És ez az én fő identitásom. Ettől vagyok én értékes. Ugye ettől vagyok én fontos, mert Istennek vagyok fontos. És mindannyiunk az Isten képmására vagyunk teremtve, és Isten nagyon-nagyon értékeli minden embert. És azért tiszteljünk egymást, mert látjuk az Istent a másik emberben. A teremtő Isten. De nem csak a teremtő Istenről van szó, a megváltó Istenről van szó, aki megváltott minket az ő drága vérével. Ő fizetett drága ára nekünk. És azért értékesek vagyunk. Ez amit jelent felépíteni az értékemet Krisztusban. De ez a mi kiinduló pont. Nézzük ezt meg, hogy mit jelent felépíteni az identitásodat Krisztusban. Folytassunk ebben a KT kör, és nézzük meg, hogy ez hogy, miért körforgalom. Miért körforgalom. Tehát amit van előttetek, az, hogy itt van az első, Heidelberger KT körforgalom 1, és most felolvasom a második kérdés. Hány dolgot kell tudnod, hogy a vigasztalással boldogul élhess és halhass? Annyira örülök, a reformátorok, akik írták ezt, mondták, hogy legyél önző. Hány dolgot kell tudnod, hogy boldog legyél? De a Biblia nem beszél erről a féle önzésről, mint ez egy rossz dolog. Keresni a boldogságot Istenben, ez egy nagyon jó dolog. Hány dolgot kell tudnod, hogy ebben a nagy boldogságban részesüljél? Hány dolgot? Három dolgot kell, és azért van ez a kettes pont. Ez a kettő dolog mire mutat? Itt van a felelet. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Tudnod kell, hogy én egy bűnös ember vagyok, ha akarsz részesülni ebben a nagy boldogságban. És itt van a bűnös vagyok része. Másodszor, hogy mi módon váltottam meg minden bűnömtől és nyomorúságomtól. Az Úr Jézus Krisztusról van szó. Az Úr Jézus Krisztus hogyan váltott meg engem az én nyomorúságomtól. És a harmadik dolog, hogy milyen hálaadással tartozom Istennek a megváltásáért. A szívem, tényleg az én szívem tele van hálaadás Jézus Krisztusért, aki meghalt értem és megváltott engem. Ez a három dolog kell, hogy a szívedben legyen, hogy legyen boldogság az életedben. És testvérem, ez a három dolog nem négy. Nem négy. Ez nem egy négy lábú szék, ez egy három lábú szék. És be lehet ülni ebben a három lábú szék, és ez fenntart téged. Ezt a három dolog. Van bűnlátásod? Tudod, mi történt ott a kereszten? És a szívedből van olyan hit, ami kifejezi magát háladásban. Akkor de jó helyen ülsz. Az egy háromlábú szék, és az elég erős fenntartani téged, hogy adjon neked boldogságot. De menjünk tovább. Harmadik kérdés. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Honnan ismered azt, hogy bűnös ember vagy? Ez Isten törvényéből. És ez a harmadik dolog, és ez fentről mutat. Az Isten törvénye. Maga a tökéletesség. Okay. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Ne féljétek, nem össze 86 kérdésünk fogunk keresni. Csak öt. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Szeresd az Uradat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. A két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták, ugye? És az itt van a négyes pont, amit errefelé mutat. A szeretet és a szolgálat. Szeresd az Istenet, szeresd a fele barátodat. De még van egy ötödik kérdés. Megtarthatod-e tökéletesen mind ezeket? És itt megint annyira szeretem a reformátoroknak az őszintességet. Mit mondanak erről a kérdésre? Semmiképpen nem. Semmiképpen nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és a fele barátom gyűlölésre. Mi az, amit benne van, elrejtve a mi lelkünkben? Mindannyiunk hajlandók vagyunk gyűlölni a másik ember. Ezt kell tanulni. Ez magától jön. Magától jön. Könnyű valakit gyűlölni, vagy Istent gyűlölni. És ez a nagy X-er, amit az Isten törvényen jobb oldalán lesz. És végig szeretnék menni veletek most ezen a Heidelbergi KT körforgalom. Hogy néz ki az életünkben, amikor a Krisztus a középpontban van? Mi az, ami várható? Hogy nézne ki a gyógyulás a kapcsolatainkban? Jó? Próbálok reálisnak lenni. Tehát kezdjünk itt, hogy mi az Isten törvénye? Az Isten törvénye megmutatja, hogy milyen Isten. Hogy ő maga a tökéletesség. És amikor az Úr Jézus Krisztus jött a földre, kezdett tanítani a hegyi beszédben, azt tanította nekünk, hogy nem azért jöttem, hogy eltörölöm a törvényt, azért jöttem, hogy betöltsem, ugye? Magyarul a Jézus Krisztusnak a tökéletes élete az maga a törvény. Mi az, amit Isten kér tőled? Nézzél Jézusra, mert ő a tökéletes példa. Ő élt egy tökéletes életét. Az Úr Jézus, vagy az Istennek a törvénye érvényes. Mindenkinek a feje fölött van az Isten törvénye, a tökéletességet. Jézus nem törölte, érvényes. Isten számon kéri ezt tőlünk. Máté, Lukács 6, 27 és 28, amikor Jézus azt arra beszél, hogy legyetek tökéletesek, Máté 5:48-ban. Mit jelent tökéletesnek lenni? Ha megnézzük a szöveg összefüggés, azt jelenti, hogy legyetek, mint Isten. Milyen Isten? Isten szereti az ő ellenségét. Szereti az ellenségét. Jó tesz vele. És azért Krisztus tanít minket. Ha valaki bűnkövet ellened, ha az a te ellenséged, szeresd. Tegyél jót vele. Áld meg őt. Imádkozzál érte, bocsáss meg! Ez maga a keskeny út. Ez a világ legszebb elkölcs. Ez maga a tökéletesség a szeretetről. Amikor beszélünk a szeretetről, mi a szeretet? A szeretet ez nem egy jó feeling. Könnyű szeretni azokat, akik szeretnek téged, az könnyű. Nem ez a bibliai szeretet, az a bibliai szeretet, hogy jót teszel azokkal, akik üldöznek téged. Szereted az ellenséget, imádkozzál érte, megáldod őt. Ez a maga a tökéletesség. Okay? Tehát innentől mi jobbra megyünk, vagy balra megyünk, mit tudom én, erre felé fogom, ahol a nyílak mutatnak, arra felé megyünk, jó? Na most ez a törvény, és a törvény hogyan hat ránk? Hát első Korintus 15:56 azt mondja a Bibliában, hogy a bűn ereje a törvény. A bűn ereje a törvény. Micsoda? Az egy kicsit fura mondat, ugye? De ez kicsit így működik. Ha én ide jönnék a falhoz, és ide rajzolnék egy lyukat, és aláírnám, hogy senki ne nézzen ebben a lyukban, akkor milyen érzés gerjesz fel benned, ugye? Mi van ott? Ugye? Én akarok lenni az első. Én akarom tudni, hogy mi van a lyukban. Igen, így működik a törvény a lelkünkben. Valahogy felhozza a felszínre azok a vágyak. Vagy úgy is működik a törvény az életünkben, hogy beszéltem Leventével. Hol vagy Levente? Levente és én, Levente nagyon szeret pingpongozni. És amikor a konferenciák van, akkor mindig ütjünk a pingpongot. Az apukámmal is múlt hónapban ütöttünk a pingpongot, és nagyon szeretünk pingpongozni, és akkor kezdtünk beszélni, hogy látta az olimpiát, hogyan pingpongozott? Hú, fantasztikus, szuper, gyönyörű volt. Úgy ütötték a labdát, és minél többet beszéltük az olimpiai pingpongról, minél rosszabban kezdtük érezni magam. Hát én nem tudom úgy ütni, borzasztó. 21-0 megvernek én, mert hát 10-szer próbáltam, egy pontot se tudtam megszerezni, csak ha ők nem hibát követnek el, ugye? És az ugyanaz van bennünk, ez az ambivalens. Én úgy szeretem a pingpongot, de amikor látom őket, hogy ők hogyan játszanak, olyan rosszul érzem magad, feladom az egészet. Ez nem megy nekem. És valahogy ez hasonló, hogy a tökéletes szeretet, amikor látunk helyesen, akkor felismerjük magunkat, hogy én azt nagyon messze vagyok attól. Jó? Tehát az Istennek a tökéletes mérce működik az életünkben, mint tükör. Mint tükör. Római 3.20 azt jelenti, hogy mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A törvényből csak a bűn felismerése adódik. Ha a törvény működik az életedben, akkor úgy működik, mint egy mérce, mint egy tükör. Látod magadat? Fűtő Robi, nem olyan jó vagy, mint képzelsz. Ja, tényleg, szörnyű. Mert ahhoz képes, mi a tökéletesség, nem érem el. Jó? Felébreszi az, hogy én egy bűnös ember vagyok. De tovább megy a Biblia, mert nem csak tükörként működik a törvény az életünkben, úgy működik, mint egy kalapács. Mint egy kalapács. Római 8.2, mert Krisztus megmentett minket a bűn és a halál törvényétől. A bűn és a halál törvény. Pál úgy beszél Isten szent törvényeiről, hogy ez megölt engem. Hozta a halált nekem. Galatai 2.19, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek. Meghaltam a törvény által a törvénynek. A törvény volt az az eszköz, ami Pál próbált felhasználni, hogy ő elérje ezt a tökéletességet. De rádöbbent, hogy én ezt nem tudom elérni. Ez egy rossz eszköz. És a törvény megölte. Megölte az ő ön igazságot. Az, hogy ő azt gondolja magáról, hogy én egy igaz ember vagyok. Tehát a törvénynek a szerepje az életünkben kalapácsként működik, és mondjuk itt van a Sanyi, és a Sanyi azt gondolja magáról, hogy én egy nagyon jó ember vagyok, akkor az Isten törvény ugyanis, és szétveri azt az önigazultságát. Hogy rájövök, hogy nem csak bűnös vagyok, mint bűnt cselekszek, de én bűnös vagyok. Ez más, ugye? Más, hogy csak rossz dolgokat csinálok, de hogy a bűn lakozik bennem. És én ez vagyok. Fűtő Robi egy bűnös ember. Tehát, Isten azért teszi ezt velünk, mert akarja, hogy mi boldogok legyünk, ugye? És a reformátorok is szépen kifejtették. Ez az első lépés, ha bűnös akarsz lenni, akkor ismerned kell magadat, hogy mi van a szívedben, milyen vagy. És mindannyiunkban van ez a kettes állapot. Az Isten képmására vagyunk teremtve, de mi bűnben születtünk. És azért az első Timotheus 1.15-ben Pál azt mondja, az ő élet végén, aki egy szent életet élt, ez az apostol, azt mondta, hogy én a bűnösök közt, én vagyok az első. Hogy mer élet mondani magáról? Az ő élet végén, Pál azért mondta ezt magáról, mert ő ismeri, hogy mi van az ő szívében, és ő ismeri, hogy ő mire képes. Jó? A bűn jelen van mindannyiuk a szívében. Nem a hatalma. Ha Krisztusban vagy, akkor nem a bűn hatalma alatt vagy. Szabad vagy attól, de a bűn jelen van. De most, menjünk körbe. A bűnös vagyunk, alatt vagyunk. Konfliktus kezelés 1. Ez hogy jelenik meg a konfliktusokban? Nagyon sokszor, vagy többször, egy házas pár leül egy lelki gondozás esetén, és akkor kérdezem, hogy oké, ki fog először menni, ki az, aki szeretne elmondani ezt a helyzetet nekem először, néznek egymásra, és akkor a fér, vagy a feleség azt, akkor én megyek. És a feleség arra kezd beszámolni, hogy a férje nem szereti. A Biblia mondja a férjüknek, hogy szeresd a feleségedet, és az én férjem nem szeret engem. Nem is foglalkozik velem. Sose törődik a gyerekekkel. Állandóan dolgozik, sosincs itthon, nem szeret engem, és ő hibás. És én mindent megteszek, hogy jól működjön a házasság, a család, stb. És ez kb. 20 perc. Röviden összefoglaltam. És közben a fér felmegy az adrenalin, alig várja, hogy ő mondja, kész, és ő mondja, és akkor ő hasonló dolgot mond. A Biblia azt mondja, hogy a feleségnek tisztelni kell a férjét, ő nem tisztel engem, én reggel megyek a munkahelyemre, csak késő este hazajövök, és ő azt nem tiszteli, hogy az egész erőmet próbálom dolgozni, hogy hazahozok, és vigyázok a gyerekek. Most kicsit túlzásba viszem, de sokszor ugye a férjük mondják, mi a lényege? Ő hibás. Ő nem tölti be a szerepet, ami neki kellene betölteni. Ő nem tisztel engem, nem adja azt, ami nekem szükségem van, és én mindent megteszem. Most mit történik ebben a konfliktus kezelésben? Amikor ez történik, már tudod, hogy de nagyon rossz úton vagy kezelni egy konfliktus. Amikor mindenki az asztalhoz jön, kiteszi a kártyát, és az összes kártya csak jó. És úgy jönnek a konfliktus kezelés, hogy nekem igazam van, és neki ő hibás. Miért? Mert mindenki látja, én is, mindenki látja a helyzetet az ő saját szemszögen keresztül, az ő saját szemponton keresztül. És mi ez a szempont? Az én igazságom. Ez az én fél igazságom. Ez az én rész igazságom. És úgy próbálnak feldolgozni az egész helyzetet az ő saját igazságon keresztül. És mit mond Isten ilyenkor? Ha akarjátok kezelni ezt a konfliktus, mindenki tegyen az ő saját jóságát a háta mögött, és hozzon el az ő bűnét. És most újra kezdjünk. Ki az, aki szeretne most először menni? Mondjatok el, hogy miben hibáztatok. Mi az, amit rosszul csináltatok? És akkor itt most nagy csend van. És amikor mind a két fél alázatosan tudják bevallani, én is hibáztam, én is sok minden rosszul csináltam, nem kellett volna így csinálni, inkább így kellett volna csinálni. És alázatosan beismeri mind a kettő, és tudnak megbocsájtani, akkor van remény, hogy a konfliktus és a konkrét esetek tudják megoldani. Ez az első lépés. Isten ugyanígy van velünk, ugye? Ha jössz Istenhez, Isten, nézd meg, hogy én milyen jót tettem neked! Isten azt mondja, hozd el a bűnédet. Beszéljünk erről. Erről kell beszélni. Ez az alázatos hozzáállás, a konfliktus kezelés. Mert ismerem, hogy én is tudok hibázni. Ismerem azt, hogy nem mindent látom helyesen. Jó, ez az első. Ez a konfliktus kezelés első. Majd fogunk végig menni. Hogy hogyan tudunk behozni az Úr Jézus Krisztus a konfliktusainkban. Tehát, a kezdőpont, elismerem, hogy bűnös vagyok. De menjünk tovább. A keresztény élet nem bűnközpontú. Az Isten nem akarja, hogy maradjunk a bűneinkben, és azért újra megjelenik a törvény az életünkben. Galatai 3:24, következő pont. Mert a törvény nevelünk volt Krisztusé. A törvény nevel minket. A törvény megmutatja, hogy bűnösök vagyunk, de nem hagy minket a bűneinkben, olyan szerepje van, mint amit Luther Martin mond, mint egy ostor. Sanyi, bűnös vagy, szaladjál a kereszthez! Jaj! Igen, mert szükségem van egy megváltóra. Én nagyon rosszul érzem magamat, de nála van élő víz, és megyek a megváltomhoz. A törvény, mint ostorként, nem akarok maradni itt. Nevel minket, hogy igen, fussunk Krisztushoz. És amikor a kereszthez megérkeztünk, és ismerjünk, hogy mi van a mi lelkünkben, akkor mi fogunk ott találni? Kereszt mit jelent számunkra? Másik Korintus 5:21, ez a vers képviseli a nagy csere. A nagy csere úgy hangzik, hogy aki nem ismerte bűn, bűnöt tette értünk, hogy mi Isten igazságunk legyünk ő benne. Próbáljunk ezt felfogni, elképzelni. Aki nem ismert bűnt, az Úr Jézus Krisztus tökéletes volt. Nem ismert bűn. bűnös lett helyettünk. A mi bűnénk Krisztusra van téve. Ő meg lett átkozva. Ő szenvedett helyettünk, miattunk és értünk ottan ezen kereszten. Ott lógott a kereszten, meg lett átkozva helyettünk. A mi bűnénk Krisztusra van téve. Amit mi érdemeltünk, amit nekünk kellett volna kapni, a mi bűnünket Krisztusra van téve. Aki nem ismerte bűnetet értünk, hogy mi Isten igazsága legyen ő benne. Tehát az Úr Jézus Krisztus egy tökéletes életet élt is, és betart az Isten törvényét, és kiérdemelte azt az ígéretet, hogy aki betartja az Isten törvényt, áldás lesz rajta, ugye? És a Krisztusnak az áldása most rajtunk van, hitáltal. Isten adja nekünk azt, amit nem érdemeltünk. Hogy igazok vagyunk. És nem adja azt, az ítéletet, amit érdemeltünk. Ez az irgalom és a kegyelem. És ez, amit az ember kap hitáltal a keresztben. Ez, amit én megnyertem 22 évesen. Isten idatta nekem ingyenesen az ő kegyelmét. Mert oda mentem hozzá, megvallottam a bűnömet, és hivatkozok az ő egyszülött fiára, aki elküldt a világra, hogy meghalljon az én bűnömért. Ez a nagy csere. Kicsit így néz ki. Az ember rájön, hogy én egy bűnös ember vagyok. És ráérem, mint az én ruhám, hogy ez bűnös lenne, hogy ez a ruha büdös, és koszos, és undorító ez a ruha. És az ember oda megy a kereszthez, és a kereszt lábához oda megy, levetközik, és felakasztja az ő koszos, büdös ruhát a keresztfán, és azt mondja, Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál az én bűnömért. Ez jó hír. Testvérek, ez jó hír. Halleluja! Nem vagytok egy néger gyülekezetben. Én már prédikáltam egy néger gyülekezetben, és nagyon jó feeling volt. Az elején kicsit meglepődtem. Halleluja! Mondjad! Így van. És nekem bejöttem, és nagyon tetszett. Most én prédikálok nektek. De... most én milyen állapotban vagyok előttetek? Milyen állapotban vagyok? Sanyi, milyen állapotban vagyok? Jó állapotban? Nem. Mi a probléma itt? Van probléma? Kicsit furcsa, igen. Mert én mesztelen vagyok. És még szégyellem magamat. Ez nem egy teljes állapot. Az én ruhám a keresztre van téve. Mesztelen vagyok. De az Úr Jézus Krisztus feltámadott a halálból, és lejött hozzám, és betakar engem fehér ruhával. És ez a fehér ruha képviseli azt, hogy én igaz vagyok benne. És az Isten így lát engem Krisztusban. Fehér ruhat betakar engem. Lehet összekoszolódni ezt a fehér ruhát? Ez egy trükk kérdés, és aki ismeri engem, nagyon óvatosan adja a választ. Melinda belement ebben a trükk kérdésben. Mi az, amit mi tapasztalunk napról napra? Koszos a ruha? De nem az volt a kérdés. Isten hogyan lát minket? Nem, hogy én hogyan látom a ruhámat. És most Isten lát engem Krisztusban, fehér ruhával be vagyok takarva, és ez a megigazulás. Ez az evangéliumnak a második része, és azért úgy van a kereszten a megbocsátás és a megigazulás. Aki Krisztusban van, hitáltal, Isten megbocsájtotta a bűnödet, eltörölte a bűnödet, és igaznak nyilvánította. Hihetetlen jó. Ez a jó teológia. De ez az evangélium, ez az örömhír. De mi az, amit mi tapasztalunk napról napra? Az, hogy bűnös vagyok. Tehát, majdnem megelőztem magamat, mert látjátok ezt a két lábikók, mindjárt oda jutunk, jó? Mi a lényegét? Az, hogy Isten eltörölte a bűnénket, és igaznak nyilvánít. 1. János 1.9 segít minket, és vigasztal minket ebben a új kapcsolatban. Azt mondja, hogy ha megvalljunk bűnénket, hű és igaz, és megbocsátja minden bűnénket. És ez a ige vers miért nyújt nekünk nagy vigasztalást? Sokszor, amikor olvasunk ezt a verset, úgy olvasunk, hogy ha megvalljunk a bűnünket, akkor ő megbocsátja a bűnénket. De ez a vers nem ezt mondja. Mit mondja ez a vers? Van három része, én csak kettőt idéztem. Van egy középső része ennek a versnek. Ha megvalljunk a bűnünket, hű és igaz, és megbocsátja a bűnünket. És valahogy a szemünk átugor ezen a középső részen. Miért ugorjunk át? Lassítsuk le! Isten mit akar ezzel mondani, hogy hű és igaz? Isten miért bocsájt meg a fűtőrobinak a bűnét?
Mert én könyörültem, mert beismertem. Uram, bocsáss meg!
Még egyszer, Uram, légy szíves, bocsáss meg! Ez nem sikerült. Még mindig lelkismert futolásom van. Próbáljuk ezt még egyszer. Nem voltam elég őszinte. Kicsit kell még őszintébb lenni. Lehet, hogy ha sírok, akkor biztos, hogy az Isten fogja látni, hogy én ezt a bűnöt el akarom hagyni. Sőt, el is mondom neki. Többet nem akarom csinálni. Ez nem jó. Vagy a következő nap megint ugyanazt a bűnt követtem el. Borzasztó. Isten, mit gondol rólam? Én még mindig itt tartok. Ez borzasztó. Értitek, mi történik? Hol van a nyugalom? Hol van a békesség? Sehol. Miért? Mert az ember, amikor így imádkozik, csak az első és a harmadik rész vesz igénybe. Ha megvallom a bűnömet, akkor ő megbocsátja a bűnömet. De ez egy nagyon jó, nagy ha. Ha elég többször, vagy többször kell bűnt vallani, vagy ha elég őszintén, értitek? Most egy kicsit ironizálom a dolgokat. De mi a lényege? Tudunk ráállni arról az igazságról, hogy Isten igazságosan megbocsátja a bűnémet. És amit azt jelenti, hogy Fűtő Robi, azért bocsájtam el a bűnedet, nem azért, mert könyörögtél. Azért, mert én egy igazságos Isten vagyok, és már megbüntettem az én fiamat helyetted. Amit te érdemeltél, én a fiamra rásújtottam. És ő meg lett ítélve helyetted. Testvérek, ne felejtsük el, mi nem tudunk csak menni Istenhez. Csak úgy. Nekünk szükségünk van egy közbenjáróra. Uram, előtted jövök az Úr Jézus Krisztuson keresztül. És köszönöm, hogy te egy igazságos Isten vagy. És köszönöm, hogy megbocsájtad a bűnémet Krisztus miatt. És köszönöm, hogy nem mondasz le rólam, mert lehet, hogy holnap is fogom követni egy bűn, de köszönöm, hogy te hűséges vagy, és igazságos vagy, és szeretsz engem. Értitek? Ez egy objektív tény. És nekünk vigyáznunk kell, amikor túlságosan látjuk magunkat szubjektív módon. Jó? Az objektív része, ez a mi új identitás. Testvérek, az egész világ keresi az ő identitását. Az ön önértékelés. És ez Isten adja a mi új identitásunk. Hogy Isten gyermeke vagy. Meg vagy bocsájtva. Isten eltörölte a de adós leveledet. Nem mész a pokolba. A de életed egy komédia. Mert tudod, hogy mi a vége ennek. Nem egy tragédia. Ugye? Isten szeret minket. Ő hűséges hozzánk. Ez a mi identitásunk. Ez, amit ad nekünk erőt a küzdelmekben. És az élet egy nagy küzdelem, ugye? Tele vagyunk konfliktusok, feszültségekkel, de ez az egyetlen dolog, amit ad igazi megnyugvás a mi lelkünknek. Hogy néz ki a mindennapi életünkben? És itt van ez a két láb, amit most kicsit menjünk el a keresztül, és a másik körforgalom, a másik irányba menni. A bal lábbal lépünk, az evangéliumra lépünk, az objektív tényekre lépünk. Köszönöm szépen, Úr Jézus, hogy te meghaltál az én bűnemre. Bűnömért. Köszönöm, hogy te szeretsz engem. Ez tény. Ez egy objektív igazság. Köszönöm, hogy szeretsz engem jobb láb annak ellenére, hogy mi az, amit én tapasztalom. Annak ellenére, hogy mit látom a saját életemben, a saját szívemben, a rossz szokásaimban, a bűneimben. Annak ellenére, de vagy az én megváltom, de vagy az én királyom, de voltál, aki meghalt értem a kereszten. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te szenvedtél értem, és miattad igaz vagyok Isten előtt. De borzasztó, amit tapasztalom a saját lelkemben. Borzasztó, amit én képes vagyok csinálni, tenni. Látom a bűnt az életemben, és attól tudok megijedni. és lemondani saját magamról. De köszönöm szépen, hogy de nem mondasz le rólam. Köszönöm, hogy de hűséges maradsz hozzám. És mi így menjünk át az életünk, mint egy nagy szkizofrénes, hogy én egy bűnös ember vagyok, de egy megigazolt ember, de tényleg erre vagyok képes, de Isten úgy szeret, és mi így menjünk át az életünkön. Testvérek, amikor valaki tényleg tapasztalta ezt a két dolog, amiről beszélek, akkor Isten küldi az ő Szentlélek. És ez a kettes állapot, ez nem vezet a szabadosságra. Senki ne gondolja, hogy ez vezet a szabadosságra. Én bűnös vagyok, csinálhatom, amit akarok, és az Isten szeret. Nem erről van szó. Testvérek, nem erről van szó. Ez az evangélium. Mi történik a lelkünkben? Következő pont. A szívünkben. Lukács 6.45. Amivel csordodik van a szív, az szól a száj. A szíved tele van az evangéliummal. Ha a szíved tele van az evangéliummal, akkor te futsz Krisztushoz. Te futsz a szent élethez. Római 2.4. Hogy nem tudod azt, hogy az Isten jóságát megtérésre ösztönöz. Ha valaki felfogta, hogy mennyire jó az Isten, mennyire tényleg valaki felfogta, hogy ő az én mennyei atyám, akkor te több bűnt akarsz követni? Nem, a Biblia azt mondja, hogy az ő szeretet vonz téged. Vonz téged vissza Istenhez. És az egyik jel, hogy valaki az evangélium működik a lelkében, az a bűnbánat. Az a bűnbánat. Hogy néz ki az igazi bűnbánat? Úr Jézus, látod, hogy mit csinálok az életemben. Tönkretettem másoknak az életét. Látod, hogy hogyan tudok hisztériázni. És én bűnt követek ellened. De vagy a megváltó, de vagy aki szeretsz engem, és én így viselkedek. Kérem, bocsáss meg, és segíts engem elfordulni ettől. De vagy aki szeretsz engem, és én így élem az életet, fordíts meg engem, segíts engem jó útra járni. Hogy néz ki a hamis bűnbánat? Nem megy a keresztény élet nekem. Túl nehéz. Másoknak megy. Adóriának megy. Szépen tud gitározni, de nekem nem megy. Én nagyon próbálkozom. És ez önsajnálat. Nem azért szomorú, hogy bűn követett el Isten ellen. Ő szomorú, mert nem megy. Mert, értitek? Két különböző dologra van szó itt. A bűnbánatban van őszintesség. Kívülről a bűnbánat és az önsajnálat kívülről ugyanúgy néz ki, ugyanúgy hangzik. Csak mi van az ő szívében? Az egyik szomorú, mert elkapták, vagy mit tudom én. Nem sikerült a dolog. A másik szomorú, mert elrontott dolgot, és Isten előtt bűnkövetett el, és valaki másnak az életet lehet, hogy elrontottam. Tehát bűnbánat, szívbeli motiváció, háladás, hit. A hit, hogy néz ki a hit? Római 1.17. Mert az igaz ember pedig hitből fog élni. Miből áll a keresztény élet? A hit. A hitből áll a keresztény élet. Ez a legfontosabb dolog az életünkben. És Pál erre ráállt. Galatai 2.20. Azt a életet, amit most pedig élek, hit által élem. Miben hit Pál? Az egész reklámok tele vannak. Hinned kell. Mit akarnak azzal mondani? Higgyél magadban. A világ beszél a hitről, a kereszténység azt mondja, azt az életet, amely most pedig élek, hitből élem az Úr Jézus Krisztusban, aki szeret engem, és feláldozta magát értem. A tárgy, miben hiszünk az Úr Jézus Krisztusban? A keresztben, aki meghalt értünk. Ez a mi hitünknek a tárgy. Könnyű hinni egy konferencián, könnyű hinni, amikor olvas egy könyvet, könnyű hinni egy csésze kávé mellett, vagy teja. De akkor tudsz hinni, hogy Jézus Krisztus szeret téged, amikor a szenvedésben vagy. Vagy egy konfliktusban vagy. Amikor reménytelen úgy tűnik a dolgokat. Akkor tudsz hinni, mint Pál. Köszönöm, Uram, hogy nem mondtál le rólam. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy eltöröltél az én bűnömet. Köszönöm, hogy te vagy az én megváltom. Tehát Krisztus az, aki megtisztítja a lelkiismeretünket. Nem kell szenvednünk a kereszt után lelkiismeret furdalással, a szégyennel, a bűntudat, félelem, amit lesújtja az egész világot. A kereszt után Krisztus szabadít meg minket, hogy tudjunk élni szabadon. Hit által nem kell a lelkismert futás a súlyától vezekelni. És amikor a hit bennünk van, ezek a két vers, az első Timotheus 1.5 és a Galati 5.6 nagyon szépen fejezi ki. Amikor a hit él bennünk, akkor a Pál azt mondja, hogy az egyetlen egy dolog, ami fontos a világban, az a szeretet által munkálkodó hit. A szeretet által munkálkodó hit. A hit hogyan fejezi ki magát? A hit, amikor dolgozik, hogy néz ki? Szeretet. Szeretet. És ez első Timotheus 1.5 a hitből fakadó szeretet. Ha kérdezel, hogy hol van szeretet az életedben, van szeretet hiány, honnan jön a szeretet hitből jön. A Szent Léleken keresztül. Isten produkálja az ő szeretet az életünkben. És amikor tele vagyunk az evangéliummal, akkor az produkálja, hogy akarjunk szeretni Isten, akarjunk szeretni másokat. És testvérek, itt vagyunk a negyedik ponton, a szeretet és a szolgálat. Ha az evangélium él benned, akkor de egyre jobban vágyakozol szeretni. Egyre jobban vágyakozol másokat szolgálni. Azért olyan nagy öröm, amikor láttam a konyhában, a testvérek úgy szolgálnak. És imádkozok értük, hogy hagy élvezik a konyhában dolgozni. Hagy éljenek közösségben és szeretetben, hogy ne legyen egy terh, hanem szeretetből szolgáljanak. És ezt látom, és nagy öröm. Amikor az evangélium lakozik bennünk, akkor akarunk szolgálni, akarunk szeretni másokat. És ez hogy néz ki a szeretet a házasságban, kapcsolatokban. Használom a házasság, mint példa, mert főleg egyedülállók vannak itt, de remélem, hogy felkészültek a házasságra. Vagy ha valaki már volt házasságban, és egyedülálló. A házasság a legnehezebb kapcsolat. A legintimitebb kapcsolat a világon, de a legnehezebb. És Isten nagyon-nagyon sokat formált engem az elmúlt években. Én nem voltam kész belemenni a házasságban 27 évesen, de Isten formált engem nagyon-nagyon sokat az elmúlt években. Ez a fő eszköz, hogy formáljon minket. Hogy faragjon ki belőlünk az önzés és a büszkeség. A szeretet a házasságban, hogy amit mondtam ez előbb, a szeretet, amit a Biblia parancs a férjnek, és amit a szeretet, amit a Biblia parancs a feleségeinek, két különböző dolognak néz ki. Okay. A férj szeressen a feleségét, mint Krisztus szereti az egyházat, ugye? Hogy szereti Krisztus az egyházat? Hát gondoskodik róla. Mindent megtesz érte, feláldozza magát érte. Amit apró pénzre felváltva, hogy néz ki? Hogy Tündi a legfontosabb személy az életemben, és állandóan gondolkozok arra, hogy mi az, ami neki jó. Nagyon rossz voltam a házasság elején, hogy amikor elmentem tanítani egy konferencián, akkor nem hívtam. És akkor, hát, tudja, hogy körülbelül vasárnap este fogok hazajönni úgyis. És kellett tanítani, hogy mit jelent hívni. Mit jelent, hogy mikor fogok érkezni. Hogy ő tudja, hogy ő fontos nekem. Hogy ő látja. És amikor hazajövök, akkor nem még mindig gondolkozok, hogy milyen volt a konferencia, vagy még mindig gondolkozok a munkámra, a szolgálatra. Inkább amikor a Tündivel vagyok, akkor megfogom a kezét, átölelem, és majd mesél. Mert ő tele van dolgok, amit ő szeretne elmondani nekem, ugye? És mi a tipikus probléma a házasságban? A férfinek a bálványa az a munkahely. És ott dolgozik egész nap a munkahelyén, és az a legnehezebb dolog ott hagyni egy férfinak. És egy férfi, tipikus férfi, csak egy dologra tud figyelni egyszerre, ugye? Ha benne kapcsolva egy televíziót most, én csak oda bennek, és csak néznék egy televíziót most, mert én csak egy dologra tudok koncentrálni. Most ez a férj hazajön egy hosszú munkanap után, és leül az asztalnál, mint én régebben, és most is néha, és a Tündi kérdez tőlem, hogy, vagy inkább Tündi mondod valamit, és nem figyeltem. Robi, Robi, ott vagy? Robi, hol vagy? Robi, gyere vissza! Ja, bocsánat, mondtál, szóltál valamit, Tündi? Az első panasz feleségektől az én férjem nem figyel rám. Első panasz. Az én férjem nem figyel rám. Mi férfiak ének vagyunk. Miért? Mert még mindig simogatjuk azt a bálványt, azt a munkahelyet. És nem tudunk kikapcsolni a munkahelyéből. És nem tudunk figyelni a feleségünkről. És nem tudunk gondoskodni róla, és adni ezt a figyelmet, amire neki szüksége van. Hogy belenézem a szemében, amikor beszélek vele. Fogom a kezét, ölelem. És közvetítem szeretet, hogy én itt vagyok veled. Ez, amire neki szüksége van. Nekem nincs erre szükségem, mint férj. De ez az ő szükség. Neki erre van szükség. Nekem mire van szükségem? Mit jelent a szeretet a feleségeknek iránt? Az, hogy a feleségek az első Mózes 3.15-ből indulva fogsz vágyakozni a férjed iránt. Ne legyél tele elvárások a férjed iránt. Engedd el a szeretet a házasságban a feleségének azt jelenti szabadságot. Adjál szabadságot a férjednek. És ez a legnehezebb dolog egy feleségnek. Miért? Mert ez ő férje bálvány, és ő szeretne simogatni a férjét. Nem menj el sehova! Hú, de jó! Szabadságot adjál a férjednek. Engedd el! Ne túlzás, vágyakozzál a férjed iránt. Legnehezebb dolog. Legnehezebb dolog. Mi az első panasz férjéknek, feleségük iránt? A feleség iránt? A feleségem állandóan kritizál engem, és állandóan próbál engem nevelni. Ez a numero uno panasz. Ne próbál nevelni a férjedet. Engedd el szabadon. Rossz szokásaik vannak? Engedd el. Oké. Ez nagyon-nagyon nehéz. De így kezdődik a dolgok. Így kezdődik az igazi konfliktus kezelés, megbeszélni azok a rossz-rossz szokások, amit van a férjének. Hogy lehet ezt úgy megbeszélni, hogy a férj érzi magát, hogy ő szabad. Mert ha a férj nem érzi azt, hogy szabad, nem érzi azt, hogy szereted őt. Okay. Tehát, a szeretet és a szolgálat. Szolgáld ki a férjedet, és a férj tessék szolgálni a feleségedet. Segíteni a gyereknevelésben, segíteni az otthoni dolgokban. Nem csak a munkádra figyeljél. De most tovább megyünk, mert eddig elég jó hangzott, ugye? De most jönnek a nehéz dolgok. Most itt, itt van a kutya elásva, itt ezen a területen. Vagy itt ugrik a majom a vízben, van ilyen dolgok, ugye? De hát, eddig jó, hey! Ez flotton megy nekem, semmi probléma, hittel feltöltekezni az evangélium, szeretni, semmi gond. Oké. De itt jön az önmegtagadás, és az engedelmesség. János 12.24. Ha mag nem hal meg, akkor egyedül marad. De ha mag meghal, akkor sok gyümölcsöt hoz létre. Mi ez a mag? Az a de nagy önző éned, amit bennem van, és jó érzi magát nagyon sokszor. És Isten, Titus 2-ben, az ő kegyelem megtanított minket nemet mondani. Nemet mondani minek? Magamnak. Nemet mondani az én büszkeségemnek. Amikor jön egy büszke gondolat, olyan szívesen megfognam, gyere, hogy dédelgessem ezt a büszke gondolatot. Hú, és azt mondja, nem, engedd el. Ne ragadd meg azt a büszke gondolatot. Hagyd el. Mondjál nemet a büszkeségednek. Mondjál nemet az önzésednek. Mondjál nemet a lustaságodnak. Sokan azt mondják, hogy a keresztény élet így kezdődik. Így kezdődik a keresztény élet? Nem. Így kezdődik a keresztény élet. Ő megtagadta magát, értem. Ő meghalt, értem. És most azt kér tőlem, hogy gyere utánom. Gyere utánam, Fűtő Robi, és te is tagadd meg magadat. Csak nekem tudnom kell először, hogy ő az én megváltom. Ő nem itt van, mint példakép. Először, ő itt van, mint megváltó. És itt szerepel, mint példakép. Futok Krisztus után, mint az én példaképem. Azért, mert ő az én megváltom először. Igenis, Krisztus tagadta magát. Nekem is kell tagadni magamat. Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. A könyv, az igazi lelkiség könyv, az a Schaeffernek a legfontosabb könyv a keresztény élete, az a könyv erről szól. Mit jelent nemet mondani magamnak? Nagyon jó könyv erről. A Kegyelem című könyv, a legjobb könyv erről, a kegyelem témáról. Következő, a szenvedés. Oh. Ez milyen nehéz lesz? Csak próbáljuk befejezni, csak nem tudunk befejezni, mert a szenvedésről muszáj beszélnünk. Az első Tesszalonika levélben Pál mondta, hogy amikor ott voltam veletek, állandóan beszéltem erre, hogy fogtok szenvedni, és most is szenvedtek, mert előre megmondtam, hogy fogtok szenvedni, mert erre voltatok kiválasztva. Ez a mi sorsunk, hogy szenvedünk. Testvérek, ha keresztény vagy, és sokat szenvedtél az életedben, senki ne gondoljon azt, hogy én csalódtam Istenben. Hú, én csalódtam. Én nem, erre nem vártam. Mit jelent csalódni valakiben? Hát azt ígérted, pedig nem teljesíted azt. Isten előre megmondta nekünk, hogy fogunk szenvedni. És bebizonyította az ő szeretetet felénk itt a kereszten, a Golgotai kereszten. Bebizonyította. Nem vonta vissza. Testvérek, ha te szenvedtél, és tudom, hogy köztünk vannak, akik nagyon sok szenvedésen keresztül mentetek, nem csalódtál Istenben, hidd el. Mert Isten már előre mondta, hogy ez, amit vár ránk. Sose felejtem el, amikor vittünk az én kislányom, aki akkor 3 éves volt, a Csenge, aki nagyon erős akaratú, és nagyon tud hisztizni, de nagyon, és a kettő együtt valami fantasztikus látni, és amikor az orvoshoz vittünk, az orvos megmondta a Csengének előre, hogy fogok adni neked egy szurit, Csenge. És a feleségemre csak egymásra néztünk, ez nem lesz jó. Bármilyen pillanatban kitör a nagy hiszti, a nagy sírás. És akkor kérdeztem az orvosot, muszáj volt megmondani neki? Igen, muszáj. Muszáj mondani neki előre, hogy kapsz egy szurit, és egy kicsit fog fájni. Mert ha nem mondom, akkor úgy fog kiakadni, úgy fog csalódni bennem, hogy borzasztó. Jobb, sokkal jobb előre megmondani. Isten megmondta nekünk előre, hogy jönni fog a szenvedés. Még nem jutottunk a végéhez, következő pont. Nem a mi bűnökről van szó, másoknak a bűn. Másoknak a bűnei. Mi egy bűnben esett világban élünk, és állandóan szembesülünk másoknak a bűneivel. Hogy néz ki? Máté 18:15, hál' Isten, hogy Isten ad nekünk irányítást, hogy mit kell csinálni. Ha testvéred bűnt követelened, menj el, és ints meg 4 szem közt. Ha valaki bűnt követelened, tudod, hogy mit kell csinálnod. Menj el, és ints meg 4 szem közt. És ha olyan vagy, mint én, egy konfliktus kerülő, nem tudnál rosszabb parancsot hallani. Nekem kell meginteni őt, aki bűnt követett ellenem, én fájdalomban vagyok, mindenki csak hagyjon engem békét, és aki ön sajnál a parti tart, ez olyan rossz. És Isten azt mondja, Robi, kelj föl, és menj. És mondd meg neki, nekem kell megmondani. Én egy konfliktus kerülő vagyok. És ha felosztanám ezt a társaság, általában a fele emberek arra hajlamosak, hogy konfliktus kerülők. De van egy másik fele ennek a társaságnak, akik nem konfliktus kerül, és nem is értek, hogy miről beszélek, mert ők konfliktus kezdeményezők. És ők nagyon szeretnek mindenkit megítélni, és szívesen elmondják, és agresszíven elmondják. A másik egy passzív nyúl, a másik egy agresszív oroszlán. És a Biblia azt mondja, hogy ne legyél egy agresszív konfliktus kezdeményező, és ne ítél senkit. De a Biblia ugyanúgy erősen beszél, hogy ne legyél egy konfliktus kerülő, és ne legyél passzív. Ints meg 4 szem közt. És itt van a konfliktus kezelésnek a harmadik, vagy a házasságnak a harmadik része. Egy csomó dolog van a házasságban, amit meg kell beszélni. Valaki bűnkövet ellened, meg kell beszélni. Nem szabad csak, hogy hagyjad, hogy elmenjen. Szólni kell. Hogy kell szólni? Efézus 4:15. Ez együtt megy a Máté 18:15-tel. Efézus 4:15. Mondd el az igazságot a szeretethez ragaszkodva. Magyarul el kell mondanod az ő bűnét. De csak szeretetben. Az mit jelent szeretetben? Azért mondom eled a bűnedet, mert van egy fal köztünk. És akarom lerombolni ezt a falat, hogy újra kapcsolatban legyünk egymással. Vagy láttam, hogy az illető bűnben van, és szeretném, hogy ő nem maradjon ebben a bűnben. Lehet, hogy nem is látta, hogy ő ezt csinált velem. És azért mondom, hogy ő tud megszabadulni az ő bűnétől. Testvérek, csak a szeretet legyen a motivációt, amikor intsz valakit. Mert ha nincs szeretet benned, ez nem intés, ez ítélkezés. Bármennyire igazad van. És nem tudom, hogy hány veszekedés, konfliktus láttam, ahol az illető hajtja, de nekem igazam van. Igazad van. És közben tönkretetted a kapcsolatod. És úgy szétdaraboltál a másikat a szavaiddal, hogy hihetetlen. Pedig igazad van. Csak mondd el az igazságot szeretetben, amikor a másiknak a javát keresed, és nem a saját ön igazságodat. Ez a sátának a műve, mint a jobb barátainak a műve. Tehát, konfliktusokat kezelni. Így. És csak így. És testvérek, hova jutottunk el? A végén? Nem. Mi csak kezdjünk újra. Mert ez azért egy körforgalom, mert a keresztény élet nem így kezdődik, és mész, és egyszerre annyira érett leszel, és annyira bölcs, és annyira tele szeretettel, hogy én már olyan állapotban kerültem, hogy én egy szuper, hiper keresztény vagyok, és akkor meghalok a pont végén. Nem, a kereszténység nem így van, hogy így kezdődik, és így befejezik. A keresztény élet egy körforgalom. Hogy néz ki ez a körforgalom? Menjünk, szenvedésben esünk, mások követnek bűn ellenünk. Voltál már ott? Ugye? Mi van a lelkedben? Amit a Heidelbergi KT mond, én úgy gyűlölem azt az illetőt, hogy nem igaz. Én úgy tudnám megölni. Már voltál ott? Már tapasztaltál azt az érzést? Én meg fogom ölni. És nem tudom megszabadulni egy gondolattól. Én utálom az életet. Már voltál ott? Már padlót fogtál? Nem tudok tovább menni. És nem tudom szabadulni a gondolattól. Testvérek, ide értél a körforgalom végéhez, és mindjárt rálépsz, és tovább mész ezen a körforgalomon. Mert szembesülsz, és tapasztalsz, mi van a lelkedben, az a ocsmányos, vagy koszos dolgok, az a gyűlölet gondolatokkal, és akkor szembesülsz az Isten törvénnyel, szeresd az ellenségedet. Áld meg őt. Tegyél jót vele. Imádkozzál érte. És az a maga, az a mérce túl magas. Én ezt nem tudom elérni. És szembesülsz, hogy milyen bűnéd van a lelkedben. És megijedsz. Testvérem, én már többször voltam ott. És azt tudom mondani, hogy egyetlen gyógyszer, ami segített nekem, hogy kezdtem imádkozni az illetőért. Ugye Krisztus imádkozik azokért, aki felakasztották a keresztre. Uram, bocsáss meg, atyám, bocsáss meg, mert nem tudnak, hogy mit csinálnak. Tudsz te imádkozni a másik emberért, aki bűnkövetett ellened? Vagy még mindig el vagy keseredve? És még mindig a gyűlölet van benned. Testvérem, Isten arra nevel minket, hogy merjünk őszinte lenni Istennel. Merjünk eltenni azt a maszkot, hogy én egy nagyon jó kulturált keresztény vagyok. Vállald föl az érzelmeidet, nem mint a viktoriánus társadalomban. Vállald fel, hogy bennem vannak olyan érzelmek és olyan vágyok, hogy én nem tudom mit kezdeni velük néha. Vállalom fel, hogy én nagyon messze tartok az Isten tökéletes mércétől. Vállalom fel, hogy én egy bűnös ember vagyok, és rá vagyok szorulva az ő kegyelmére, és hitből élem, és megkapom az ő szeretetét, és betölti az én szívemet háladással, és tudok szeretni és szolgálni másokat, és tudok nemet mondani magamnak, és amikor a szenvedés jön, ez nagyon nehezen elviselem, és elviselem a másoknak a bűnét, mert ez az Istennek akart az én életemben, mert sokszor nem tudom megcsinálni, és akkor rámegyek, és körbe megyek ezen a körforgalom. Jártál már ezen a körforgalomon? Hányszor? Naponta? Péter, naponta hányszor? Értitek? Ez a keresztény élet. Amikor ezt az előadást előadtam Egerben egyszer, egy néni, egy idősebb néni beszámolt az előadás után. Robi, nagyon köszönöm szépen ezt az előadást. Múlt héten buszon voltam, és körül voltam véve fiatalokkal. Ez egy ilyen 70 éves néni körülbelül. És ahogyan viselkedtek a buszon, és ahogyan bántak velem, nem adták nekem egy ülés, hogy én le tudok ülni, egyikük sem. És a harag, a gyűlölet a szívemben csak följött. És én olyan ideges voltam, olyan mérges voltam feléjük, hogy nem igaz. És amikor leszálltam a buszra, akkor az volt az első gond, hogy én még mindig így tartok. Én még mindig így tartok. És testvérek, az az evangéliumnak a jó hír, hogy napról napra, minden nap újra kezdünk. Nem kell lemondani magadról, hogy én még mindig így tartok. Nem, csak még teszem még egy kört. Ennyi az egész, teszem még egy kört. És minden nap teszem egy kört. Erre szól a keresztény élet. És ez amit jelent, hogy Isten nevel minket. Ez az első Tesszalonika 5.23. Isten az, aki szentel minket. Ő az, aki körbe visz minket, körbe, körbe, körbe. Ő az, aki megszentel minket. És nagyon sok ember szeretné kiugrani ebből a körből. Mert szenvednek egy házasságban, vagy szenvednek a munkahelyén, egy kapcsolatban, és onnan akarnak menekülni. Testvérem, azt mondja, ne meneküljél. Maradjál itt. Isten meg fog szentelni téged, és gyönyörű szép lesz. Ami megnéztünk a múlt filmklubban, ha itt voltál, a Színes Fátyol, erről szólt ez a film. Olyan gyönyörű szép film. Igen, megéri vágott virágot venni. Igen, megéri egy nehéz pozícióban élni és maradni, mert Isten fel fogja használni, és gyönyörű szép lesz. Isten formálja mi lelkünket. Ő az, aki adja a mi identitásunkat. Ő az, aki mondja, hogy de az én gyermekem vagy. És ha te ezen a keskeny úton jársz, vagy inkább befejezem egy kérdéssel, döntsd el, hogy ezen a keskeny úton szeretnél járni, vagy egy bálványi imádó úton szeretnél járni. Mi a különbség? Isten annyit kér tőlünk, hogy szeressünk őt teljes szívünkből. És a szolgálatodban, ha férfi vagy, a legnagyobb bálvány az a munkahelyed. Szeresd a munkahelyedet! Én úgy szeretem az én munkahelyemet, de nem jobb Istennél. Isten adta a munkahelyemet. Isten adta a talentumokat. Én hálás vagyok az én karrieremért. Nagyon örülök Istennek. Ez nem két különböző dolog. És ez ugyanaz, mint a férfiak bálványozzák a szolgálatot, vagy a munkahelyük, és a feleségek bálványozzák a szeretet és a kapcsolat a férjük felé. Szeresd a férjedet! Teljes szívből szeresd a férjedet! De engedd el! És attól tudod elengedni, mert jobban szereted Istent. De ezek a finom pontok, és remélem, hogy mindenki látta magát ezek a dolgokban a mai napon, látta magát, hogy hol van a szíved. És azt mondom, ezzel szeretnék is be is fejezni. 5 órakor fogunk nézni egy filmet, 1 óra múlva, tehát van nekünk időnk, föltettetek kérdéseket, vagy ha akarjunk, kis csoportban is fel lehet osztani, tehát nyitott fórum van most, bármit lehet mondani, beszélni, kérdezni. Tehát ez a döntés, amit előttünk áll. Vagy Isten lesz az első, vagy valami más.